ezek rohadt dögök tudnak lenni, ezek a ellenálló kórokozók.
Mármint az antibiotikumoknak ellenállók. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ tájékoztatása szerint évente 33 ezer ember hal meg közvetlenül az antibiotikumrezisztens baktériumok miatt. Éppen ezért fontos, hogy felelősségteljesen álljunk az antibiotikumokhoz.
Tegyük fel, hogy tényleg bakteriális kórokozó, tényleg szükséges az antibiotikum, elkezdjük szedni. Meddig szedjük?
A mai beszélgetésből kiderül, hogy még a legegyszerűbbnek tűnő kérdés mögött is bonyolult összefüggések rejlenek. Arról nem is beszélve, hogy nem csak egészségügyi, de gazdasági vetületről is beszélhetünk. Például ki finanszírozza azokat a fejlesztéseket, amik valószínűleg nem lesznek a gyógyszeripar fejős tehenei.
Könyörgöm, hogyha egyszer mérsékelt a használat, vagy csak nagyon indokolt esetben fogják használni az én szeremet, hol terül meg az én hasznom.
November 18-a van az Európai Antibiotikum Nap, így kimással beszélgethettem volna, mint azzal a kutatóbiológussal, akinek a csoportja élen jár az antibiotikum rezisztencia kutatásában Magyarországon.
Az én laborom itt Magyarországon van olyan jól felszerelt, mint a legtöbb Amerikában vagy Angliában.
A vendégem Pál Csaba, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatója. Én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 198. adása. És mivel a héten jön még egy adás, ez azt is jelenti, hogy jövő héten elérünk a 200. részhez. Erre egy meglepetés vendéges kvíz tervezek, de kérem hozzá a ti segítségeteket is. Csináltam egy ékegyszerű űrlapot, aminek a linkjét megtaláljátok az adás leírásában. Kérlek, szálljatok rá egy percet, hogy megírjátok, hogy számotokra mi volt a legérdekesebb, legmeglepőbb info a Szertár Podcast történetében. Ezeket aztán majd kvízzé gyúrom. Köszönöm. Mint ahogy köszönöm a Patreonon jelképesen előfizetőknek is, hogy lehetővé és mindenki számára elérhetővé teszik ezeket a műsorokat. patreon.com/szertár. A tudás megosztás rendkívül fontos, és az sem mindegy, hogy milyen formában és minőségben történik. Ezért is szervezi a Ludwig Múzeum és a British Council a TED láthatóvá a tudást versenyét. Olyan egyetemistákat várnak természet- vagy társadalomtudományi területről, akik kreatívan be tudják mutatni a saját területüket vizuális eszközök segítségével. Tényleg engedjétek szabadjára a fantáziátokat, én ott leszek a zsűriben, úgyhogy gondoljatok arra, hogy amikor csináljátok a pályázatokat, az én államat kell majd lejteni, ami annyira azért nem olyan nehéz feladat. Az első díj 150, a második pedig 100 ezer forintos díjazásban részesül. Lesz egy külön díj is a Covid-dal kapcsolatos vizualizációknak, ez 50 ezer forint lesz. Emellett persze lesznek egyéb díjak és könyvcsomagok, illetve egy egész éves Ludwig bérlet. A versenyzők egy online kurzust is kapnak, amiben Barabási Albert László és én veszünk majd részt. A legjobbak anyagait pedig a MOME segít majd készre gyúrni. Kicsit elkanyarodtunk az antibiotikum rezisztenciától, úgyhogy vegyük is vissza az irányt. A Pál Csaba interjú következik. Azt hiszem, hogy amikor a kutatásokban a véletlenek szerepét szokták megemlíteni, akkor szinte mindig Flemingnek a neve jön elő a penicillin kapcsán, hogy mekkora nagy áttörést köszönhetünk a véletleneknek. Aztán így néhány évtizeddel később meg most vakarjuk a fejünket, hogy lehet, hogy annyira mégsem volt jó ötlet a penicillinnek a felfedezése?
Nagyon fontos volt a penicillin felfedezése, és alapvetően sok-sok millió ember életét mentette meg. Úgy is szokták emlegetni, hogy ez egy fajta a tenészből a csodaszer. Így reklámozták mindenütt annak idején, mert ugye, hogy a penész gombából, annak egy változatából lehetett ezt kinyerni, ezt az anyagot, és később szintetizálni, és hogy ez egy elképesztő áttörés volt. Ez napi, az emberek tudtak róla mindenütt, hogy olyan betegségeket, amik idáig gyógyíthatatlanok voltak, azokat hirtelen gyógyítani lehetett, és például a második világháborúban ugye azok a katonák, akik megsérültek és elfertőződtek a sebeik, azok a penicillin miatt tudtak hazatérni. Tehát ilyen plakátok is voltak szert az országban, az USA-ban és más országokban is, hogy a penicillinnek köszönhetjük, hogy hazatérnek a fiaink a háborúból. Tehát elképesztő áttörés volt, és volt egy időszak, egy olyan orvosi körökben is egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy vége a fertőző betegségek korának. Tehát most már nem ezzel kell foglalkozni, nekünk most már innentől, amire koncentráljunk mi orvostudomány, azok a krónikus betegségek és a rák. És tulajdonképpen azt gondoltuk, hogy egy ilyen aranyidőszak jött el a fertőző betegségek terén, most már tulajdonképpen mindez a múlté. Tehát ez az 50-60-70-es éveknek a az időszaka, amikor úgy gondolták a mindennapi ember is, meg a kutatók is, hogy nagyon jól állunk ez ügyben.
Viszont már ebben az időszakban is, ha jól emlékszem, az 50-es években, vagy az 50-es évek végén volt, amikor először felvetődött az antibiotikum rezisztenciának a lehetősége?
Igen, szorványosan látták, tehát hogy tudtak róla, és azt is, hogy egy-egy szer, például a penicillinnel szemben rezisztencia kialakul, de ugye az történik ilyenkor, hogy a penicillint egy kissé módosították, kémiai szabásvarrással, az ugyan a hatás, mert az is mondjuk, majdnem ugyanolyan, de mégis egy más a bejutása a baktérium sejtbe, a baktérium nem tudja olyan könnyen lebontani például, és akkor az újszer működött egy darabig. Majd pedig azt veszem észre, hogy ez ellen is rezisztensé válnak a baktériumok egy része, és ez a versenyfutás tulajdonképpen zajlik megállíthatatlanul 50-60 éve a gyógyszergyártó cégek, illetve a gyógyszerfejlesztő kutatók és a baktériumok között.
Nyilván most az egészségügyi vonatkozásait vesszük elő az antibiotikumoknak, vagy a szigorúan vett emberi egészségügyi vonatkozásokat, a közvetleneket, viszont ebben a korban, amit te mondtál, ebben az aranykorban azért mindenütt dögivel alkalmazták, még növényvédőszerek között is használtak antibiotikumot, makat különböző baktériumos fertőzésekre, illetve megelőző jelleggel is permetezték orba szájba ezeket némi túlzással, állattenyésztő telepek, stb. Tehát, hogy nagyon nagy mennyiségben használtunk antibiotikumokat, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy most elég erősen bajban vagyunk, ha bajban vagyunk egyáltalán?
Bajban vagyunk, és egyértelműen mi tettünk róla. Ez egy új szennyeződés, tehát egy szennyezés, környezet szennyezésnek egy különleges válfaj az antibiotikum szennyezés. Az a kérdés, hogy honnan, egyrészt, hogy honnan származik a legtöbb antibiotikum hulladék, hol gyülemlik ez össze, és ez hogyan hat vissza ránk. Mondjak egy egyszerű példát, hogy mondjuk a klinikumban, kórházakban nyilván nagyon sok antibiotikumot használunk, akkor az történik, hogy ez bekerül a szennyvizekbe, a talajba, onnan a baktériumok egy része ellenállóvá válik, és gyakran ez olyan mechanizmusokkal, hogy utána visszajut a kórokozó baktériumokba. Tehát az a kérdés, hogy ez a körforgás valóban lezajlik, és hogy hogyan. Vagy pedig arra kell ügyelni, tehát hol kell pontosan korlátoznunk az antibiotikum használatot, ez az, ami nem világos. Az egyik lehetőség, hogy valóban a kórházakban, és a jelenlegi adatok nem egyértelműek ez ügyben. Tehát voltak ilyen próbálkozások, hogy látják, hogy X antibiotikumot túl sokat használunk, egy adott kórházat gyakorja ezzel szemben az ellenálló képesség nosza, egy fél évig, egy évig ebben a kórházban, vagy egy adott városban ezt a minimális legyen a használat.
Gondolom a betegeknek szükségük van valamilyen antibiotikumra, valamilyen fertőzésre, és akkor olyankor azt mondjátok, hogy bocsi, te most még egy kicsit küzdködj a betegséggel, vagy...
Nem ezt teszik, hanem van mondjuk 2-3 opció, nem sokkal több egyébként, és általában van egy tapasztalat a klinikumban dolgozó orvosokban, hogy melyiket érdemes használni, egyfajta ökölszabály, úgy tetszik, nem mindig racionális, tehát, de ez a tapasztalat. Én ezzel nem bántam az orvosokat, hanem ez tényleg a gyakorlat mondja meg, és ehelyett azt mondják, hogy most legyen az előírás az, hogy egy másikat kezdünk el használni, és lássuk meg, hogy az, ahol ami már nem működött, azok ott az adott szerrel szemben az ellenálló baktériumoknak a mennyisége csökkene. És az a baj, hogy hol igen, hol nem, és nagyon nehéz látni, hogy pontosan mitől függ. Ezek rohadt dögök tudnak lenni, ezek a ellenálló kórokozók, mert alapvetően, amikor rezisztenciára tesznek szert különböző gének révén, azok általában valamiféle költséget is jelent nekik. Ez azt jelenti, hogy lassabban tudnak szaporodni vagy osztódni, és az lenne az érv, a nagyon egyszerű evolúcióbiológiai érv, hogy amint nincs jelen az antibiotikum a kórházban, akkor ezek visszaszorulnak azokkal szemben, akik érzékenyek az adott antibiotikumra, mert ezek az érzékeny válfajok gyorsabban tudnák szaporodni. Ez lenne a jó érv. Ha ez lenne, alapvetően meg tudnánk oldani az antibiotikum rezisztencia problémáját, ügyesen kell válogatni az antibiotikumokat, vagy csökkenteni a használatot. De nem ilyen egyszerű, mert ezek a rohadt kis dögök, hogy így fejezzem ki magamat, ezek azt teszik, hogy újabb mutációk révén minimalizálják, illetve csökkentik ezt a káros hatását, kompenzálják a káros hatását az antibiotikum rezisztenciát okozó géneknek. Tehát ugyanolyan gyorsan kezdenek el szaporodni, antibiotikum hiányában is, mint az érzékeny várfajaik. És ez történik, ez a nagy baj. És ezért nagyon-nagyon gyakran évekig megbújva ott lehetnek kórházakban, annak ellenére, hogy minimális az adott antibiotikumnak a használata. Tehát erre kell jó forgatókönyveket kitalálni, hogy mit kellene tenni. Na ez az egyik, a klinikum. A másik pedig a mezőgazdaság, ahol orba szájba nyomják, sokkal nagyobb mértékben, mint a klinikumban, nagyságrendileg. Tehát a legtöbb élelmiszer, hát nem mond, most így, lehet, hogy kis túlzással, de fertőzött antibiotikummal. Vannak felmérések, hogy a kínai tej 50%-a fertőzött antibiotikumokkal. És ugye ez bekerül a szervezetbe, az adott szerve ugye akkor bárhova bekerül. Tehát tulajdonképpen is innentől kezdve akkor a kórok. Ez egy szelekciós nyomás, ez egy evolúciós nyomás a baktériumnak, hogy valahogy védekezzen az antibiotikummal szemben. Lényegében, és így tudnak terjedni ezek a rezisztenciát okozó gének, illetve mechanizmusok.
Mindjárt beszélünk ezekről, de amikor azt mondod, hogy ez a baj, vagy nagy baj van, az egész pontosan mekkora bajt jelent, mert hogy lehet hallani akár olyan extrém példákat is, hogy újra el fog jönni az az idő, mint nem tudom, a középkorban, hogy akár egy horzsolásba is bele lehet halni, hogyha elég szerencsétlen az ember.
Igen, vannak ilyen sötét prognózisok. Most attól függ, hogy mekkora a baj, az attól függ, hogy hol vagyunk. Sajnos. Ahol ugye szegény embert az ág is húzza, Afrikában újra terjed a tuberkulózis, és annak egy multidrogrezisztens, tehát egy ellenálló változata, és ezt tudod, kiket sújt leginkább, akik már HIV-fertőzöttek. Mert hogy az történik, hogy azok az emberek, akik ahol a higiéniai viszonyok borzalmasak, mellette az embereknek az immunrendszere legyengül, akár azért, mert valamilyen betegsége van, vagy azért, mert idős. Tehát ilyen esetben ugye a HIV-fertőzötteknek az immunrendszere legyengült, ezeket a fertőzéseket sokkal könnyebben megkapják, illetve nem bírja ki a szervezetük. Tehát ez a probléma, hogy a HIV-fertőzöttek egy jelentős része az tuberkulózisban hal meg. És akkor persze vannak prognózisok, hogy meg számadatok arra, hogy különböző országokra lebontva ez mekkora probléma, néha nem is tudjuk pontosan. Más-más kórokozó az, ami a fejlett országokban, más-más, ami a harmadik világban, ami a legnagyobb problémát okozza.
Nálunk mi lehet a legnagyobb kockázat, vagy mely az a baktérium csoport, aminek a legnagyobb kockázata lehet?
Nehéz ez pontosan a magyar adatokat kihámozni, és azt kell tudni a hallgatónak, hogy én kutatóbiológus vagyok, és nem járványtani szakember. Tehát én itt most nehéz erre mit mondani. Amit én olvasok, amit látok, hogy az Európai Unióban és Amerikában még mindig a legnagyobb probléma az Staphylococcus aureus nevű baktérium. Ennek van ez egy szép latin nevű baktérium, de ennek van egy rövidítése, illetve egy várfaja, amit MRSA-nak hívunk. Na most az MRSA, ez egy rohadt dög, ez onnan kapta a nevét, hogy egy csomó antibiotikummal, amit tradicionálisan használni szoktak ellenálló, nagyon-nagyon nehéz ellene védekezni. A másik különlegesség ennek az MRSA-nak, hogy meg a Staphylococcusnak úgy általában, hogy mindannyiunkon, vagy nagyon sokunkon megvan a bőrünkön. Tehát ő alapvetően mindaddig, amíg nem kerül rossz helyre, az embernek nincsenek tünetei. Amíg nem kerül be a véráramba, nem kerül be, nincs egy mély seb, és általában ez történik, hogy valamilyen mély seb, vagy műtétek során sebészeti beavatkozás.
Fokhúzás.
Igen, pontosan. Akkor kezdődik a gond. És úgy is hívják egyébként köznyelven egyfajta húsevő baktérium, úgyhogy innentől kezdve el lehet képzelni, hogy milyen felszíni sérüléseket, és nem csak felszín, hanem milyen bőrbetegségeket tud okozni, milyen súlyos. Börtönökben terjed, sportolóknál, tehát ahol ilyen kontakt nagyon sok ugye küzdősportoknál ott is látni ilyesmi, de főleg akkor tipikusan kórházakban, sebészeti beavatkozásoknál. És akkor, hogyha bekerül a véráramba, a tüdőbe, akkor tényleg halálos kimenetelű is lehet. Szoktak mondani összegeket, hogy mekkora okozott kár, hogy mennyivel tovább tart egy-egy betegnek a kezelése. Szóval ez most elég komoly gond.
Picit a biológiájáról tudsz mesélni nekünk, hogy hogy alakul ki egy ilyen antibiotikum rezisztencia, vagy mi a mechanizmus, amivel a kórokozók megpróbálnak küzdeni az antibiotikumok ellen?
Igen, attól ilyen súlyos a probléma, hogy sokféleképpen, és hogy ezek a baktériumok rendkívül változékonyak lehetnek. Na most ez a sokféleség mit csinál? Az első dolog, hogy van olyan baktérium, ezeket gram-negatív baktériumoknak hívjuk, amelyek azért olyan nehéz ellenük bármit találni, mert egy betonfal a sejtfaluk. Tehát egyszer nem jut át semmi, nem tudunk olyan antibiotikumot kifejleszteni, ami átjutna a sejtfalon. És tényleg ez történik, hogy rengeteg olyan anyag van, ami, hogyha már bejutott a sejtbe, akkor tényleg elpusztítja a baktériumot, de ezt nem tudjuk megoldani. Erre nyilván az egyik megoldás, hogy a sejtfalát kell támadni a dögöknek, és tényleg ez az egyik fő csapás irány. A másik, amit nagyon gyakran csinálnak, hogy különböző enzimekkel lebontják, ha már bejutott az antibiotikum. Ez nagyon gyakori. És akkor tulajdonképpen innentől kezdve hatástalan. A harmadik lehetőség, ha bejutott, akkor mindenféle pumpáik vannak, ahol a káros anyagokat kidobják magukból a baktériumok, ezeket nyilván évmilliók óta ezt csinálják, és ezeket a pumpákat módosítják, és aktivizálják, pontosan azért, hogy minél gyorsabban a bejutó káros anyagokat így az antibiotikumoktól is megszabaduljanak. És van úgy, hogy egyszerűen az történik, hogy van egy célpontja a sejtben az antibiotikumnak, lehet ez a DNS-e, egy adott fehérje, és ez módosul, hogy többé ne tudjon oda bekötni az antibiotikum. Tehát, és az a probléma, hogy általában nem egy kórokozó vagy egy multidrogrezisztens baktérium ezeknek a kombinációját alkalmazza. Úgyhogy ettől válik nehézzé. És a staphylococcus is, vagy ez az MRSA, amiről beszéltünk, ezeknek különböző válfajait egyszerre alkalmazza. Tehát nem egyszerű.
Viszont a baktériumokkal szembeni védekezések közül főleg az antibiotikumokra helyezzük a hangsúlyt, vagy újabbakat fejlesztünk, vagy pedig ezeket különböző kombinációkban próbáljuk meg megfelelően időszítve használni. Más módszerekkel hogy állunk például, amit ilyenkor felszoktak vetni, mi a helyzet a fágokkal?
Köszönöm szépen.
Tetszett a nevetés.
Jó, tehát azért nevetek, mert a laboratóriumban is foglalkozunk fágokkal. Na most a hallgatónak, hogy a vírusokról van szó, a vírusoknak egy csoportja a bakteriofág, olyan vírusok, amelyek kizárólag baktériumokat fertőznek és ölnek meg. Tehát a mi szervezetünket nem, csak a vírusok, illetve a baktériumokat általában pusztítja. Na most itt ez nagyon jó dolognak tűnik, csak az a probléma, hogy ezek a vírusok többnyire nagyon-nagyon szakosodnak egy-egy meghatározott válfajára a baktériumoknak. Tehát nagyon-nagyon specifikusak. Ez azt jelenti például, hogy ha van egy kórokozó faj, mondjuk megint csak legyen ez az MRSA, ki lehet fejleszteni egy vírust, illetve a vírusoknak egy csoportját, egy ilyen bakteriofágot, ami egy adott típust megöl, de mást már nem. Más MRSA-t nem. Tehát nagyon-nagyon specifikusak. Azt szokták próbálni, hogy egy könyvtárat, tehát egy különböző kombinációját alkalmazzák a vírusoknak, sokfélét, abban reménykedve, hogy van mondjuk 10 000 féle vírus, abból legalább, sőt 100 000, és ezzel próbáljuk fertőzni a baktériumokat, akkor valamelyik talán megöli az adott baktériumot. De itt nagyon komoly engedélyeztetési problémák vannak. Ugye ez nem egy kémiai szer ilyenkor, hanem egy változó entitás, ami maga is mutálódik, változik, honnan tudjuk, hogy ez később hatásos lesz, nem okoz valami káros, mert nem lesz káros mellékhatása az emberre, stb. Tehát ezeknek az engedélyeztetése rendkívül nehézkes.
Hát meg itt is előállhat majd valamiféle rezisztencia kérdése, hát azért az évmilliók során a baktériumok felkészültek arra, hogy előbb-utóbb vírusok megtámadhatják őket, úgyhogy belépnek ezek a mechanizmusok.
Pontosan. Sőt, még talán súlyosabb, mint az antibiotikumok esetében, rendkívül gyorsan lezajlik ez a rezisztencia, és gyakran a vírusok egy, vagy bakteriofágok egy nagyon nagy csoportjával szemben. Tehát nehéz ügy. De vannak nagyon ígéretes kezdeményezések. Ez olyasmi, hogy félretették 40-50 évig a nyugati világban, és nem foglalkoztak a fák terápiával, és most tulajdonképpen pár éve éli a reneszánszát, és tényleg megtörténik az, hogy van egy-egy nagyon-nagyon súlyos beteg, és már tényleg már nincs remény, hogy megmentik, és volt olyan, hogy adtak egy fák koktélt, különböző koktél kombinációját, és a tünetek egy része elmúlt, vagy a beteg felépült. Tehát ez tényleg ígéretesebb, ebbe az irányba érdemes elmenni, csak tényleg az engedélyeztetési eljárásnak sem szabad ennyire bonyolultnak lennie, és ennyire nehézkesnek sokszor. Tehát itt ez is egy komoly akadály. Ez sok százmillió dollárt emészt fel.
Viszont ez a biztonságot is szolgálja, nem?
Teljesen egyértelmű, hogy a biztonságot, és én nem tudom megállapítani még egyszer, tehát én kutatóbiológus vagyok, és nem pedig egy szakember, aki el tudja dönteni a biztonsági előírásokat, de az tény az olvasmányaim alapján, hogy nagyon sokan kritizálják ezt a rendszert, és az is tény, hogy az antibiotikum fejlesztés azért olyan nehézkes részben, mert túl magasak az előállítási költségek. Tehát amikor piacra lehet dobni egy új antibiotikumot, az 500 millió dollár. És úgy tűnik, hogy talán túl sok a tesztelés, vagy túl nagy az ellenállás, ha úgy tetszik.
Hát, egy homeopátiás pirula nem kerül ennyibe előállítani, árban meg ugyanotthon a gyógyszertárban.
Igen, ez a másik egyébként, hogy akkor, ha ennyi a befektet, vagy ennyi az előállítási költsége, 500 millió dollár egy cégnek, ezt nagyon-nagyon kevés cég tudja megtenni, hogy több ilyen projektet is finanszírozzon. És hogyha ezek után fel kell mérnie azt is, hogy vajon megtérül-e a költsége. Mennyiért tudja majd árulni az adott antibiotikumot? Vagyis az előállítás az antibiotikumnak, a kémiai szintézise az olcsó lesz-e? Valóban tömeges lesz-e az igény rá, tehát, hogy valóban fogják-e venni tömegével. És voltak olyan jó antibiotikumok, amelyek valóban hatásosak voltak kórokozókra, valóban nem volt káros hatásuk, engedélyeztették is őket, tehát már piacra is dobták az adott antibiotikumot, és a cég tönkrement. Mert nem mérték fel a reális piaci igényeket, és azt, hogy valóban fogják-e ezt alkalmazni a gyakorlatban, a klinikumban, és hogy mekkora az a szegmens.
Hát amikor a veszélyekről volt szó, meg arról szoktam olvasni, erre a részére egész biztos, hogy nem gondoltam. Tehát, hogy van egy valós veszélyünk, fejleszteni kellene ellene új szereket, de ez finoman szólva sem a fejős tehén a gyógyszeripari cégeknek, vagy elég rizikós, tehát nem fognak belevágni. Magyarul úgy nézünk szembe ezzel a veszéllyel, hogy nem vagyunk felkészülve?
Hát én nem bántom ezeket a cégeket, tehát nyilván a profit hajtja ezt előre, és ez így van rendjén. Úgy kell az engedélyeztetési eljárásokat megvalósítani, és olyan üzleti kereteket kell teremteni, ahol megéri antibiotikumot előállítani, és hogy valóban ebben legyen profit. Tehát tényleg az, hogy nagyon drága, és szemben mondjuk egy krónikus betegséggel, amit egyszer kifejlesztenek, tudják, hogy egy adott konkrét problémára, mondjuk szívgyengeségre, vagy akár rákra, vagy akármire, mondjuk a rák pont nem jó példa, mert ott is a drogrezisztencia, de nagyon sok más krónikus betegségnél egyszer kifejlesztik, onnan lehet tudni, hogy az jó lesz 10-20 éven keresztül, és nagy tömeges igény lesz rá. ugye diabétesz, tipikus példa. De ezzel szemben az antibiotikum rezisztencia az egy heterogén probléma. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle baktérium van, és olyan antibiotikumot kell piacra adni, amelyek ezekkel a sokféle úgymond betegséggel, vagy sokféle kórokozóval szemben is megfelelő. Mert csak akkor lesz üzleti haszon. Közben ott van a nyomás, ez a legelképesztőbb, ahogy mondtuk is, hogy mérsékeljük a használatot. Ugye? Tehát azzal tudjuk a rezisztenciát visszaszorítani, vagy ez egy lehetséges álláspont. Na de akkor meg azt mondja ő ezek után a cég, hogy könyörgöm, hogyha egyszer mérsékelt a használat, vagy csak nagyon indokolt esetben fogják használni az én szeremet, hol terüljön meg az én hasznom? Hol van az 500 millió dollár, amit belepraktam? És tényleg, tehát ezek nehéz kérdések. És csak úgy fog ez működni egyébként, hogyha minden szereplő, a kutatók, mint én is, a gyógyszerkutató cégek, akkor nyilván az üzleti piac szereplői, és nyilván mindenki megérti ezt ebben származó nehézségest, és próbál valamit együtt tenni. Tehát ugyanúgy mondjuk, ahogy a klímaváltozásnál mondjuk.
Még egy sikertörténet, amit elővettél.
Nem, valami történik. Tehát van egy egységes elképzelés, vagy volt, most kérdés, hogy lesz-e vagy nem, de legalábbis leültek a partnerek egymással, és legalább ennek a lehetősége ugyanúgy az antibiotikum probléma kapcsán is ilyen jellegű összefogásra lenne szükség.
Hát mondjuk a klímaváltozás kapcsán is az szokott lenni az egyik kritika, hogy leültek csak elég későn. Nem lehet, hogy az antibiotikumoknál is ez lesz, hogy majd akkor, hogyha már nagyon-nagyon nehéz lesz a helyzet, nem akarok ennél durvább képet festeni, akkor fognak majd leülni és egyeztetni?
Nem tudom, tehát megint csak nem vagyok se jó, sem pedig az olyan, aki ebben mit lehet látni? Tehát most ugye a COVID az alapvetően egy vírusos fertőzés, tehát itt az antibiotikum rezisztenciáról nem beszélhetünk, de egy mellékhatása van ennek, hogy a döntéshozókat is ráébreszti arra, hogy ismét eljött a fertőző betegségek kora. Lett légyen az vírusfertőzés, vagy akár egy bakteriális fertőzés. Tehát, hogy ez itt van a levegőben. És valóban a koronavírus fertőzés kapcsán is látni, hogy a két probléma összekapcsolódik. Legyengül az illetőnek a szervezete, immunrendszere nem működik megfelelően, az antibiotikum rezisztens baktériumok belépnek a képbe, mint egy másodlagos fertőzés. Jó, tehát ezek nem különálló, és a klímaváltozás sem. Tehát sokszor úgy gondoltuk, hogy van a klímaváltozás, antibiotikum rezisztencia, ezek nem különálló problémák. A klímaváltozás mellékterméke az, és ezt kimutatták, hogy alapvetően új fertőzések és új baktériumok terjednek el, amelyeket úgy gondoltuk, hogy rég kiszorítottunk. És közvetlen összefüggés van az éghajlatváltozás, vagy az adott átlaghőmérséklet egy adott amerikai államban, és az adott antibiotikum rezisztens baktérium megjelenése és terjedése között. Tehát ezek így összefüggnek, tehát nem is külön klímaváltozásra, antibiotikum, hanem valami egységes összefogásra lenne majd szükség.
Tehát mondtad, hogy volt ez az aranykor az 50-es, 60-as, 70-es években, és most lényegében akkor visszazökkenünk oda, ahol előtte voltunk fertőzések tekintetében?
Én ezt így nem tudom, meg nem is akarok senkit sem riogatni, és ismét nem tudom. Nyilván látjuk a trendeket, meg így érzékeljük. Ami szerintem egy jó dolog abban a szűk szakterületben, amit én látok, tehát az antibiotikum fejlesztésnél, hogy nagyon, egyrészt ugye ez most tényleg folyamatos hírértéke van ezeknek, tehát ez tényleg a döntéshozók felé. Másrésztről pedig nagyon-nagyon sok laboratórium foglalkozik antibiotikum fejlesztéssel, így kicsiben mi is. Ez azt jelenti konkrétan, hogy új molekulákat szintetizálunk, vagy állítunk elő, vagy izolálunk talajból, ezt meg tudja tenni egy labor, egy kutatólaboratórium. El tud jutni odáig, hogy a laboratóriumban teszteli ezeket az antibiotikumok, odáig is eljut, hogy mondjuk állatkísérleteket végezzen, általában egereken, és megnézze, hogy valóban hasznos az adott antibiotikum egy fertőzéssel szemben. Tehát ezek az állatmodellek, ezek bevett, és ez a legfontosabb része. Nem hal-e bele a fertőzésbe az adott állat, és ugye nem mellékesen, hogy nincs mellékhatása, káros mellékhatása az emberi szervekre, ezeknek az állati szervekre, ezeknek az antibiotikumoknak. Tehát ez megy, idáig eljutunk, mi is eljutottunk idáig. Na, innen jön a nagy lépcső. Ez az mondjuk, amire azt mondom, hogy mondjuk 1 millió eurót emészt fel mondjuk egy ilyen jó kutatás, de akkor tényleg már profi megcsináltuk mindent. Ezt le lehet publikálni, lehet szabadalmaztatni magát az antibiotikumot, és innen jön a nagy lépés, hogy akkor ezek után lesz olyan gyógyszerkutató cég, aki beszáll, akár úgy, hogy a kutatásokat segíti, illetve egy közös kutatásfejlesztési platformot hozzunk létre, és akkor már a valóban nagyobb volumenű teszteléseket, azokat már részben ők végzik. Nyilván azért, hogy a jogokat megszerzik. Akár részleges, akár licenszerződés formájában, akár úgy, hogy a royalty, akár úgy, hogy mind teljessége, lényegében az egész antibiotikumot szakumpak megveszik, és onnantól kezdve ők fejlesztik. És tulajdonképpen ez történik. Nagyon sok ilyen, ez egy hatalmas kockázat a labo, ezeknek a nagy cégeknek, ők gyakran már nem is végeznek kutatásfejlesztés, csak abban az érdekeltek, abban a pillanatban, amikor egy értékes molekulát látnak. És ilyen tárgyalásokat mi is folytatunk több céggel, hát aztán meglátjuk milyen sikerrel. Az a jó, hogy van verseny. Nekünk nem feltétlenül jó mindig, de alapvetően az emberiségnek az, hogy van, és van hajtóerő. Tehát, hogy többen próbálkoznak ezzel.
És ez a verseny kutatócsoportok között Magyarországon belül, mondjuk országon belül, vagy nemzeti szinten is megjelenik? Tehát ezt nem tudom, hogy látod, hogy mennyire tudja mondjuk egy magyar labor felvenni a versenyt egy francia, amerikai, német nagyobb gazdaságok kutatóintézeteivel?
Jó, tehát nemzetközi, globális probléma a nemzetközi verseny, és én alapvetően kizárólag nemzetközi versenyben vagyok érdekelt, és a kutatásaimat is úgy csinálom olyan forrásokból, amelyek az elmúlt időszakban, most ez kezd megváltozni, de az elmúlt időszakokig azért 50%-ban Európai Uniós grantokból, pályázatokból tartottuk fel magunkat, amelyeket nagyon nehéz megszerezni, tehát ezeket sokszor, és kizárólag teljesítmény alapon költök el. És tulajdonképpen én azt mondom, hogy az én laborom itt Magyarországon van olyan jól felszerelt, mint a legtöbb Amerikában vagy Angliában, tehát ezzel nincs gond. Tehát én azt érzem, hogy nem feltétlenül hátrány az, hogy innen próbáljuk meg ezeket a fejlesztéseket, és hát a nemzetközi visszajelzés is ez. Tehát azért nem azt állítom, hogy a mi molekulánk lesz a végső győztes, de azért igenis ki tudtuk mutatni, például ezzel az MRSA-val szemben, hogy más szerek, a legtöbb MRSA változatot nem tudták kiirtani, vagy csak nehezen, a miénk az összeset. Még egyszer laboratóriumban. Jó, tehát ezek viszonylag steril körülmények, meg mások, mint a való életben, de azért ezek azt jelzik, hogy jutni fogunk vagy azt reméljük, hogy ezek bíztató jelek, ezek tényleg egy nagy cégeknek is ez már egy bíztató jel, hogy aha, ilyen összehasonlításokat tudtunk végezni, és sikeres volt.
Viszont az elmúlt, nem tudom, nagyjából 100 évben egész szépen látjuk, hogy itt egy folyamatos versenyfutás van a kórokozók meg az antibiotikumok között. Mennyire tudtok előre gondolkodni, hogy mekkora siker az, amikor egy új molekulát kifejlesztetek? Nem feltétlenül a ti laborotok, hanem úgy általában a ezzel foglalkozó kutatói társadalom, hogy szuper, kifejlesztettük, akkor most hátradőlhetünk mondjuk egy 5 évre, 10 évre?
Biztos, hogy nem dőlünk hátra, tehát ez... De lehet olyan, és lehet olyan molekulákat tervezni, amelyekkel szemben az ellenálló képesség sokkal lassabban alakul ki. És ez azért van, mert, és ilyen a mi molekulánk is, tehát mi ezt ilyet igyekeztünk fejleszteni, amelyeknek 2 célpontja van a baktérium sejten belül, tehát 2 ponton is támadja a baktériumot. Tehát mondjuk, most mondok egy példát, a DNS, egy adott DNS darabkát, meg a fehérjék, különböző fehérjéket támad. És ez azért jó, mert hogy egyszerre több független mutációnak kellene bekövetkeznie rövid időn belül, hogy ellenállóvá váljon a baktérium, és ez nagyon ritka, ezt látjuk. Tehát ezek, igenis ez egy minőségi újdonság a sok más antibiotikummal szemben. A másik pedig, hogy egy diagnosztikai eszközt is fejlesztettünk, ami laborban felgyorsítja a baktériumoknak az evolúcióját, és meg tudja mondani, hogy milyen gyorsan fog kialakulni az ellenálló képesség egy olyan szerrel szemben, ami még nincs piacon. Na most erről van egy érdekes sztorim egyébként, ha megengeded, akkor gyorsan elmesélem, hogy jó, akkor ezt, kifejeztettük ezt a módszert, na nézzük élesben, hogy ez valamire jó-e. És akkor volt egy GSK nevű cégnek, ez az egyik legnagyobb gyógyszerkutató cég, van egy molekulája gepotidacin, amit még nem dobtak piacra, de elég nagy vonalon azt mondták publikációkban, hogy ez ellen nincs rezisztencia. Oké, akkor nézzük meg, akkor rássuk, hogy mi a pálya. És akkor elkezdtünk ezzel dolgozni, felgyorsítottuk az evolúciát a baciknak, a kórokozóknak, azokat, amikkel szemben kifejlesztették. Mit ad Isten? Két nagyon specifikus mutáció egyszerre teljesen romba döntötte a gepotidacinnak a hatását. Ezt állatkísérletekben is láttuk, mindezt felvettük a céggel a kapcsolatot, hogy van egy kis bibi, és meg le is publikáltuk az eredményünket értelemszerűen.
Akkor nem örültek nektek?
Korrektek voltak, nagyon korrektek, de azt jelezték, hogy ők erről már tudnak, erről a problémáról, és valóban később kiderült, hogy tudtak, tehát korrekt volt a viszony, ugyanis a harmadik klinikai fázisban azt látták, hogy a gepotidacint beadták már emberekben, betegeknek, és azt látták, hogy néhol hatástalan volt a szer. Izolálták a baktériumot, ami ellen nem tudták, ne, hatástalan volt a gepotidacin. És milyen két mutáció volt benne, na mit gondolsz?
Azok, amiket ti láttatok.
Tehát beleöltek, ott már 400 millió dollárnál tartanak a költségekben. Mi lényegében megmondtuk volna 5 évvel ezelőtt nekik, hogy baj lesz.
Hát akkor ezek szerint egy olyan innovatív módszert tudtok bevetni, amivel csökkenthető esetleg a fejlesztésnek a költsége.
Igen, és tulajdonképpen az az egyik elvi dolog, amivel, ami engem leginkább érdekel, hogy dolgozunk ilyen módszert, és hogy ezeket a teszteket nagyon-nagyon korai fázisban el kell végezni, sokkal részletesebben, mint ahogy most teszik a kutatók vagy a cégek. És ez a módszer ez erre szolgál. Tehát, hogyha van mondjuk 100-150 jelölt, aki egy kezdeti fázisban, amelyek antibiotikum jelölt, akkor azok alapján az a, úgy is szelektáljunk, hogy melyikkel szemben alakul ki a rezisztencia gyorsan, vagy melyikkel nem. Na ez a gondolat nagyon komoly ellenállást vált ki. És meg is értem, mert annyi más szempontnak kell megfelelnie, hogy valamiből jó antibiotikum legyen, hogy már erre nem akarnak figyelni. Tehát ne legyen káros hatása az emberekre, valóban hasson nagyon sok kórokozóra, stb. Előállítása olcsó legyen, hogy amikor valaki jön ebben a stádiumban, hogy bocs, de én megmondom neked, hogy 2 év múlva megjelenik a rezisztencia, akkor azt mondja, na most tényleg hagyjatok.
Hát biztató.
Tehát, hogy én ilyen szempontból nem minden konferencián vagyok egy népszerű előadó.
Hát viszont, ha rögtön ezzel kezdenék, akkor egyszerűbb lenne, nem? Mert akkor rögtön ki lehetne szúrni, hogy mi az, amit ne vigyenek végig a többi kísérleti lépésen.
Igen, persze. Tehát a gepotidacin az egy valóban egy ilyen destruktív üzenet volt, hogy figyeljetek, srácok, ezt nagyon elszúrtátok.
Hát már meg a fekete sötétített kocsi a ház előtt, hogy nem tartasz ettől?
Alapvetően azt kell mondjam, hogy nagyon korrektek voltak, tehát, hogy igen.
Jó, tehát az antibiotikumokkal szembeni, vagy az antibiotikum rezisztenciával szembeni küzdelemnek az egyik pillére az, hogy fejlesztetek új módszereket, meg új molekulákat, amik hatékonyak lehetnek még hosszabb távon is. A másik pedig, hogy megpróbáljuk visszaszorítani az antibiotikum használatot akkor, amikor nem szükséges, ezt jól értem, ugye?
Igen.
Viszont én arra emlékszem, hogy még középiskolás voltam, ami sajnos nem ma volt, amikor már biológia órán szó volt arról, hogy ne szeregessünk antibiotikumokat orba-szájba minden egyes megfázásra, mert hogy fennállnak ugye ezek a veszélyek. Viszont akkor is azon gondolkodtam, hogy hát az antibiotikumokat az orvos írja fel, nem? Tehát eleve lenne benne egy kontroll, akkor ezek szerint ez a része nem működik?
Azért azt mondanám, nekem apám, anyám orvos, gyakorló orvos volt, tehát én egy kicsit ilyen szempontból látom körzetorvos tetejébe. Tehát ugye, aki ott van hirtelen egy beteg, gyorsan kell döntenie. Nincs az, hogy most bevisszük és megvárunk egy 3 napos tesztet, hogy vajon milyen baktérium vagy milyen fertőzés van. Ott helyben kell dönteni. És ez nagyon éles. És akkor a prevenció, hogy megelőzzük, hogy bármi baj történjen, az egy nagyon erős nyomás az orvosokon. Tehát ez nem úgy fog működni, hogy most jön a kutatóbiológus, mint én, és megmondja a tutit, mert hogy ő ezt látja, meg ezt olvassa. Igen, hanem ez úgy kell működnie, hogy mi hozzájárulunk ahhoz, hogy bemutassuk a problémát, és megint csak az orvosi szervezeteknek kell ebben dönteni, hogy mikor érdemes, mikor nem. Tehát például az egyik nagyon egyszerű példa, hogy meddig kell antibiotikumot. Tudjuk, hogy tegyük fel, hogy tényleg kórokozóval van, bakteriális kórokozó, tényleg szükséges az antibiotikum, elkezdjük szedni. Meddig szedjük? Akkor is folytassuk a szedést, amikor már nincsenek tüneteink, és várhatóan kiürültek a szervezetünkből.
Hát a dobozra ez van írva.
Vagy a folytassuk addig, amíg az orvos előírta, akkor is, ha már nincsenek tüneteink. Ugye? Tehát akkor is végigcsináljuk a 2 hetes kúrát, ha már semmilyen tünetünk nincsen, és az ott természetesen hasmenésünk lesz, meg minden következményekkel jár, mellékhatásokkal jár, hiszen ezek az antibiotikumok nem szelektívek, a bélflórának a baktériumait is ölik. Na most ez egy baromi nehéz kérdés. Én meg voltam róla győződve, hogy tovább kell szedni, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért, mert ha nincsenek tüneteink, még a szervezetben ott lehet ott lehet a kórokozó, és akkor mondhatjuk azt, hogy ha csökken a dózis, akkor lehetővé válik, és ürül ki a szervezetből az antibiotikum. Nagy esélyt adunk, hogy az ellenálló képesség lépésről lépésre kialakulja. Oké, ez egy nézet, de a másik pedig azt mondja az orvostársadalom egy másik része, hogy minimalizálni kell a használatot, mert a káros mellékkövetkezményei például a bélflórára és sok minden másra a szervezetünkre ez csak káros hatást gyakorol. Tehát itt nézetek, érvek és tudományos eredmények azok, amelyek összecsapnak, de nincs konszenzus. Tehát még pár éve az egyiket ajánlottam volna én naivan, de már nem tudom, hogy mit mondjak.
Jó, hát akkor erről valószínűleg egy gyakorló orvossal fogunk majd beszélgetni, hogy mi a jelenlegi orvostudományi álláspont.
De ő se fog sokkal okosabb lenni, mert például orvosi folyóiratokat olvasok ez ügyben, hogy és ezeket a nézeteket látom. Tehát nyilván állást tud foglalni, de nem biztos, hogy helyes, vagy nem biztos, hogy nem kell revizionálni, átértékelni mondjuk 5-10 éven belül.
Egy kicsit elengedve az antibiotikum témát, mi mindennel foglalkoztok ti még a kutatócsoporton belül, mert eleve elég izgalmas nevetek van. Nézem, valamiért mindig csak az angol nyelvű honlapjött be, amikor megnyitottam, és most megörültem, hogy látom magyarul is, hogy szintetikus és rendszerbiológiai egység kutatócsoport vagytok. Ez mivel foglalkozik, vagy mi az, amit ti egész precízen csináltok?
Tehát a szintetikus biológia az a biológiának egy új ága, ami nagy léptékben módosítja a sejteknek a genetikai állományát, és új úgynevezett genetikai áramköröket, rendszereket tud beépíteni a sejtbe, így módosítja azokat. Na, tulajdonképpen bizonyos szempontból ez a biotechnológiának az ága nagy léptékben, tehát jobban csináljuk és okosabban. Na most ez mit jelent konkrétan? Tehát miért csinálja az ember? Egyrészt azért, hogy nyilván olyan módosításokat, amelyek a gyógyászatban lehetnek hasznosak, ez nyilván nagyon ellentmondásos, olyan baktériumokat, amik valami fontosat termelnek számunkra, vagy éppen a kórokozó baktériumokban nézzük meg, hogy a rezisztencia hogy alakul ki, és ezt a folyamatot gyorsítsuk fel a laborban. Tehát ezeknek minden és az alapkutatás számára is nagyon fontos. Tehát, hogy ezek mindegyike érdekel bennünket.
Pál Csabával, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont biológusával beszélgettem az Európai Antibiotikum Nap apropóján. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ezzel kapcsolatos anyagaihoz találtok majd egy linket a podcast leírásában. Szintúgy lesz egy link a TED láthatóvá a tudást versenyhez, amit a Ludwig Múzeum és a British Council közösen írt ki. 150, 100, illetve 50 ezer forintos díjazással természet vagy társadalomtudományi egyetemi hallgatók számára. Holnap este 7 órától ismét élő közönség előtti adás következik, méghozzá a COVID Conversations, vagyis a COVID beszélgetések. A 199. adásban Beate Kampmannal, a londoni higiéniai és trópusi betegségek intézetében működő oltóanyag központ igazgatójával beszélgetek majd, gondolom kitaláltátok, a vakcina fejlesztésről. Külön pikantériája egyébként az adásnak, hogy egy magyar szakértő is vendég lett volna, az ő szereplését azonban pár napja az Innovációs és Technológiai Minisztérium sajtóosztálya az Egyesült Királyság nagykövetségének közbenjárása ellenére indokolás nélkül letiltotta. Úgy leszik érzékeny a téma. Minket viszont ez nem tántorít el, alaposan átbeszéljük majd, hogy hogyan áll a vakcinafejlesztés a világban, milyen stratégiák vannak, mit lehet leszűrni a klinikai vizsgálatokból, és hogy mennyire megbízható egy vakcina. Az adás linkjét a podcast leírásában találjátok. Találkozunk holnap este 7-től élőben a YouTube-on, és ne felejtsétek el megírni azt sem, hogy mi volt számotokra a legmeglepőbb, legérdekesebb, leglebilincselőbb téma vagy infomorzsa, amit az elmúlt közel 200 adásban át tudtunk nektek adni a vendégeimmel. Sziasztok!